Nemzeti Krónika a Duna Televízióban. Jó estét kívánok! Adózniuk kellene a nyugdíjuk után azoknak a rendvédelmiseknek, akik nem mennek visszadolgozni, de a részletekről még tovább egyeztet a kormány a rendvédelmi dolgozókkal. A szakszervezetek több órán át tárgyaltak a miniszterelnökkel. Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy a nemzeti konzultáció eredményétől is függ, hogy mit tesz a kormány. Pintér Sándornak hétvégéig adott időt a miniszterelnök, hogy lezárja a tárgyalásokat.
Beszeretném jelenteni a nyugdíjas kollégák szempontjából azt, hogy nyitva áll az út előttük, hogy visszajöjjenek akár hivatásos szolgálatban is a fegyveres és rendvédelmi szervekhez, de természetesen, hogyha úgy gondolják, hogy nyugdíjba maradnak, a 16%-os adó bevezetésével ezt megtehetik, de az adójóváírás, a gyermekek utáni adójóváírás megmarad a számukra, valamint a nyugdíjuk emelkedni fog.
Egy asztalhoz ültek a keresztény, zsidó és iszlám vallási vezetők Gödöllőn. A magyar EU elnökség által szervezett nemzetközi konferencia megnyitóján Semmin Zsolt azt mondta, az állam és az egyház szétválasztása nem jelentheti az egyház és a társadalom szétválasztását, hiszen az emberek egyszerre tagjai felekezetüknek és a társadalomnak is. A miniszterelnök helyettes szerint az államnak harmonikusan kell együtt élnie az egyházzal. Pozsony továbbra is kész tárgyalni Budapesttel az állampolgárságot érintő egyes kérdésekről, közölte a szlovák külügyminisztérium sajtóosztályának igazgatója. Erről levelet is küldtek a pozsonyi magyar nagykövettel Martonyi Jánosnak. A magyar álláspont szerint viszont Budapest csak azt követően kíván érdemben foglalkozni a kettős állampolgárságot szabályozó szlovák-magyar szerződéssel, ha Szlovákia már véglegesítette a maga állampolgársági törvényét. A szlovák fél azt is kéri, hogy Budapest adjon magyarázatot a szlovákiai magyaroknak szánt oktatási és kulturális támogatásokkal kapcsolatban. Megnyílt Székelyföld képviselete Brüsszelben, bár a Székelyföldet alkotó három megye a romániai közigazgatás szerint nem számít egy régiónak. A megnyitón a kovásznai tanácselnöke azt mondta, Maros, Hargita és Kovászna történelmileg egy régiót képvisel. Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes pedig arról beszélt, hogy egyes román politikai erők saját belpolitikai érdekeik miatt próbálnak magyar ellenes hisztériát kelteni Romániában.
Brüsszel belvárosában a régiók házában nyílt meg Székelyföld képviselete.
Szeretnénk, hogyha Székelyföldön élő emberek életminősége az javulna. Ehhez nekünk nem elég az otthoni nemzeti kormányon keresztül elérhető fejlesztési pénzek megszerzése, nekünk ennél sokkal többre van szükségünk.
Az irodát a magyar kormány is támogatja. Semmilyen Zsolt azt mondta, az iroda tevékenysége senkit nem sért, hiszen Romániának is javára válik, ha uniós forrásokat visz Székelyföldre.
Ami itt történik, az teljesen természetes Brüsszelbe. Aki ezt nem érti, az nem a 21., hanem a 19. században van, akiknek a politikai diszlexiájával nem tudunk mit, és nem is nagyon akarunk mit kezdeni.
Bukarest már többször hangot adott nem tetszésének. Tajan Beszescu államfő szerint ez a lépés egyenesen a románok és a román alkotmány semmibevételének minősül. Az államfő szerint közigazgatásilag nem létezik Székelyföld. A székelyek viszont azt mondják, külön egységet alkot a régiójuk. Székelyföld, latinul Terra Siculorum, 1224-ben már önálló területi egységként jelenik meg a korabeli dokumentumokban.
Minden székelyember kvázi nemesi címmel rendelkezett, nemes ember volt, szabad ember volt, és ezért cserében az országot a külső, a betörő ellenséggel szemben meg kellett védenie. A király zászlaja alatt vonultak hadba.
A székelyek harcoltak Mátyás király seregében is. Évszázadokon át védték a magyar királyság keleti határait.
Tehát egyértelmű, hogy itt Székelyföld van, ezek összefüggnek egymással itt. Ezt nem lehet meghazudtolni.
A székely kultúra, a legenda és mondavilág is összeköti ezt a régiót, mondja a székelyföldi legendatérkép ötletgazdája.
A legismertebbek a Szent Anna-tó, a Gyilkos-tó, vagy akár otthon a Csíksomlyói Szuzanyának ugye a legendái, vagy a Szent László, székelyföldi Szent László legendák. Tehát azt jelenti, hogy ugye Szent László korában ott már ugye akkor léteztünk.
Az egységes székely legendavilág ma is él a helyiekben. A most elkészült legendatérképpel a gyerekeknél akarják erősíteni az összetartozást.
Elkezdődhet a területrendezés Verespatakon, a legfelsőbb bíróság ugyanis engedélyezte a terveket. Az aranybányászatot tervező kanadai román cég 35 millió dollárt ad a Verespataki épített örökség restaurálására. Összesen 41 védett épület van Verespatakon, ennek 3/4 a kanadai román vállalat tulajdonában, a többi köz- vagy magántulajdon. Először a volt polgármesteri hivatalt és a régi iskolát újítják fel. A vállalatnak azért fontos a terület, mert a következő 25-30 évben körülbelül 1,3 milliárd dolláros profittal számol. Az arany és ezüst bányászatát a tervek szerint 2014-ben kezdik el. 20 éves a szatmárnémeti Hám János római katolikus iskola központ. A névadó Hám János püspök a 19. században 30 éven át vezette a szatmári egyházmegyét. Ő építette egyebek mellett a szatmárnémeti klasszicista székesegyházat. A szatmáriak ezért elsősorban városépítőként emlegetik a püspököt. Az iskola központ az egykori Kölcsey Ferenc gimnázium pincéjében indult 1991-ben. 2004 óta már saját, egykor elkobzott és visszaszolgáltatott egyházi épületében folyik a tanítás. Jelenleg 625 diák tanul az iskolában, óvodától érettségig oktatják és nevelik a gyermekeket. Sikerült kideríteni, hogy melyik kassai házban lakott Márai Sándor. A város most azt tervezi, hogy emlékhelyet alakítanak ki az épületben. A kassaiak sokáig azt hitték, Márai Sándor szülőháza elpusztult az idők folyamán. Amiatt volt félreértés, hogy egy évszázad alatt 9-szer változtatták meg az utca nevét, és a házsorok is nagy változásokon mentek át. A ház jelenleg a római katolikus egyház birtokában van. A Telek főutcai részén áll az érseki palota, amelyet 1804-ben építettek. Feltehetőleg ezek a házak is ekkor épülhettek. Nyártól az idegenvezetők márai túrákat tartanak Kassán, ez is része annak a programsorozatnak, amit Európa kulturális fővárosaként szerveznek 2013-ban. Szlovákiában egyre gyakrabban tévednek lakott területre a medvék, nem csak északon, hanem már a déli határmenti területen is.
Legelőször május 23-án az egyik losonci lakótelep mellett látták a medvét. Két nappal később egyet befogtak, ekkor derült ki, hogy kettő van belőlük. A másik azóta is szabadon kószál. Most a háziak szeme láttára szétmarcangolt egy bárányt.
A felesége látta az ablakon onnan fent, hogy valami baj van, mert hogy a bárány fekszik, és nem mozdul.
Tegnap előtt egy másik településen panyidarócot is látták.
Nem mertem kijönni az udvarra, mert nem mertem, csak onnan néztem a talpcsővel, de akkor ma nem volt.
Vannak itt olyan elhanyagolt szőlők, amit ma nem dolgoznak. Lehet, hogy ott bújik még valahol a hűvös.
A medvék könnyen megszerezhető élelmet és saját életteret keresnek, ezért vándorolnak délre, mondják a szakértők.
A vadász pályafutásom alatt itt, ezeken a részeken medvével még személyesen nem találkoztam.
Szlovákiában a medve védett állatnak számít, kilövéséhez külön engedély szükséges.
Most következik a sport és a váltó, utána pedig a közbeszéd. Én kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!